A mélység. A búvár végigpásztázta lámpájának fényével a repülőgép széleit a tintafekete vízben. Első pillantásra össze lehetett téveszteni egy elsüllyedt hajóval. A homokból kikandikáló fémbordákat növények nőtték be. A törzs minden négyzetcentiméterét korallok borították. A légcsavarok furcsa szögben hajlottak. A búvár bevilágított a repülő szétroncsolódott kupolájába, amely úgy tátongott, mint egy fagyott bálna szája. Mi az? Kérdezte a hang a rádióban. B-17? B-29? Némán néztem a jelenetet a képernyőn az irodámban. A legénység Alaszkától délre állomásozott. Biztonságosan a felszín felett voltunk, és felügyeltük a merülést, miközben forró csokit kortyolgattunk. A szoba kicsi volt és szűk, de jól megvilágított. Egyetlen ablak kapott helyet, amelyen keresztül kinézve most sötét felhőket láttam tornyosulni az égen. A társam Bill dohányt köpött egy üres kólás flakonba, de nem szólt semmit. Jeff több mint 100 méterrel a víz felszíne alatt volt, és videót küldött vissza a tengerfenéken nyugvó repülőgépről. Az áhítattal határos csendes csodálattal néztük. Lenyűgözött a látvány. Nem vagyok szakértő, úgyhogy fogalmam sem volt, milyen típusú gépről van szó. De mindannyian egyetértettünk abban, hogy nagyon régi volt. A második világháború idején, vagy talán az 50-es években zuhanhatott le. Eszméletlen, mondtam a mikrofonba. Legközelebb küldünk egy jobb fényképezőgépet is, készíthetsz néhány képet. Aztán az órára pillantottam. De most össze kell csomagolnunk. Jeff sisakra szerelt kamerája az ősi repülőgépen időzött, majd vonakodva visszafordult a búvárharang felé. Minden merülés szigorú menetrend szerint történt, de mégsem hagyott nyugodni a kíváncsiság. Végül is ez egy fúró torony volt. Nem siettünk sehová. 100 méter nem volt különösen mély, legalábbis a partmenti vizekhez viszonyítva. Maga a búvárharang négyszer ekkora mélységű vizekben is működhetett, hiszen maga a fúrótorony 6 kilométer mélységű fúrásra volt felkészítve. 98 ember egy 108 méter hosszú szerelvényen naponta 1015 hordót töltött meg. A merülés elején fogalmunk sem volt, hogy közvetlenül alattunk egy elsüllyedt, régi repülőgép pihen. Jeff teljesen véletlenül talált rá. Ha akár csak egy kicsit is délebre vagy nyugatabbra lettünk volna, ott már olyan mély volt a víz, hogy nem láttuk volna meg a roncsot. Fel kéne hívnunk a National Geographicot, mondta Bill vigyorogva. Na akár, válaszoltam. Az az igazság, hogy fogalmam sem volt, hogyan is kinek kellett volna jelentenünk egy 70 éve történt repülőgép balesetet. Feltéve, hogy a hatóságok még nem tudtak róla. Feltéve, hogy bárkit is érdekel. Kétségeim voltak ezzel kapcsolatban. Pár évvel ezelőtt megismertem egy káplánt, aki ilyesmivel foglalkozott. Tagja volt egy olyan szervezetnek, ami régi repülőgép balesetek nyomait kereste a hegytetőkön és egyéb félreeső helyeken. Ezért tudom, hogy a roncsok elszállítása nem egyszerű feladat, mondtam a többieknek. Valóban félreeső hely lehet az, amit a háború óta még senki sem fedezett fel. Igen, értettem egyet. Pont mint amilyen ez a hely is. Nagyon izgalmas felfedezés volt, de nem ez volt a feladatunk. Feladatunk a víz alatti hegesztés és karbantartás volt. Búváraink nem tudtak csak úgy leugrani egy csónak oldaláról. Ez mély merülés volt, és ezt úgy értem, hogy mély. Elmagyarázom. Én életvédelmi technikus voltam a merülési küldetés során. Figyelemmel kísértem Jeffet és társát, Harryt. Feladatom volt, hogy figyeljek rájuk, és ha bármi probléma adódna, segíteni tudjak nekik. Ők voltak a két legbátrabb, legőrültebb is, legjobban megfizetett férfi, akikkel valaha találkoztam. Szaturációs búvárok voltak. Ez egy olyan veszélyes szakma, hogy csak körülbelül 300 ember rendelkezik ehhez megfelelő szakmai képesítéssel és engedéllyel. Magas fizetéssel és nagy veszéllyel járó munka, amely rendkívül magas színvonalú, precíz munkavégzést követel. Elég kevesen vállalkoznak erre a feladatra. Feladatuk a fúrótorony felszín alatti karbantartása volt, mélyen a víz felszíne alatt. Az ilyen mélységig való merülés sok problémát vet fel, és igen nagy kockázattal jár. Merülés közben a búvárok tiszta oxigént és nitrogént lélegeznek be a nagy nyomású palackokból. A nitrogén nagy része beoldódik a vérbe. Ahogy egyre mélyebbre süllyedsz, az óceán súlya minden irányból rád nehezedik. Ez olyan erős nyomást hoz létre, hogy még az oxigén és nitrogén molekulák is összenyomódnak a test szöveteiben. Miután a test gázokkal telítődött, a búvár nem térhet vissza hirtelen a felszínre, mert akkor az oldott gázok hirtelen újra kitágulnak a testben és buborékokat képeznek. Ezt az állapotot Kesson-betegségnek nevezik. Lehet, hogy hallottál is már róla. A Kesson-betegség tünetei közé tartozik az elviselhetetlen fájdalom, zavartság, bénulás, és ha ezeket a tüneteket nem ismeri fel a búvár kellő időben, halállal végződhet. És állítólag ez az egyik legfájdalmasabb dolog, amit egy ember átélhet. Jelenleg Jeffre 9 atmoszféra nyomás nehezedett, 9-szer akkora, mint amit a felszínen megszoktunk. Képzeld csak el, hogy addig fújsz egy lufit, amíg teljesen meg nem telik. Majd folyamatosan fújod tovább. Mit gondolsz, mi történik egy 9-szer több levegővel felfújt lufival? Igen, nem sok jó. Szóval ahhoz, hogy a Kesson-betegséget és azt az állapotot, amit egy túlfújt lufi átél, megelőzzük, a búvárnak lassan kell visszatérnie a felszínre, elegendő időt hagyva a testének, hogy az alkalmazkodjon az addigi és felszíni nyomás közötti különbséghez. És amikor azt mondom lassan, akkor úgy értem lassan. Nagyon lassan. 100 méter mélységben a búvárnak 50 órára van szüksége ahhoz, hogy szervezete a Kesson-betegség kialakulása nélkül térjen vissza a normál nyomásra. Ez természetesen teljesen kivitelezhetetlen. A mi megoldásunk erre a túlnyomásos búvárharang. Ez egy hatalmas üdítős dobozra hasonlító készülék. Egy acélkapszula, ami éppen akkora, hogy két búvár és a felszerelésük elférjen benne. Az ötlet az volt, hogy a búvárok ebben a speciális harangban térhessenek vissza a felszínre. Sokszor hetekig élnek a kamrában, újabb és újabb merüléseket hajtanak végre, és csak a küldetés befejeztével térnek vissza a felszínre. Figyeltem, ahogy Jeff közelít a harang aljában lévő nyílás felé. Társa Harry a harang belsejében várt, hogy felsegítse őt a fedélzetre. Felúszott a ballasztcsúlyok mellett és belépett a zsilipkapu ajtaján, amely vászélességtől épp csak annyival volt szélesebb, hogy a palackok átférjenek rajta. A belső tér olyan szűk és nyomorúságos, mint amit el tudsz képzelni. A falakat mindenféle csövek, tömlők és vezetékek borították. Volt tartalék levegő tartályuk a merüléshez és magához a haranghoz is. És természetesen a munkáikhoz szükséges különféle eszközök. A levegő és az áram egy 30 cm átmérőjű köldökcsonkon keresztül jutott le. Jeffnek fel kellett másznia a megvilágított kamrába, majd valahogy helyet találnia, hogy félreálljon, amíg Harry lezárja a padlón lévő ajtót. Ez ránézése is rettentő nehéznek és megerőltetőnek tűnt. Az összes búvár felszereléssel együtt be kellett jutnia, anélkül, hogy belegabolyodott volna a kígyózó tömlőkbe. A zsilipajtó kifelé nyílik. Mégpedig azért, mert emelkedés során a harangban nagyobb nyomás uralkodik, mint amit a víz fejt ki rá ellentétesen, így folyamatosan kifelé nyomja a nyílást. Különben ugye nem lehetne kinyitni. A legénység csak egy apró ablakon keresztül láthatja, hogy mi történik a harangon kívül. Nem mintha lett volna bármi látnivaló, tekintve milyen sötét volt a víz. Jeff a létra felénél járt, amikor hirtelen felkiáltott. Bassza meg! Ordította, miközben lába lecsúszott a létrafokról, majd lezuhant. Harry megragadta a hámnál fogva, Jeff üvöltött és rugdosott valamit a vízben. Fogalmunk sem volt, hogy mi történik. A sisakra szerelt kamera előre-hátra ugrált, és csak homályos képet láttam. Miközben Jeff a vízben küszködött, lassan vörösre festette a vizet a vére. Mi a fasz? Kérdezte Bill a televízió felé hajolva. Bekapcsolta a mikrofont és azt kiáltotta. Harry, segíts neki! Billre pillantottam. Barom. Mintha Harry nem pontosan ezt csinálná. Köszönöm szépen, Bill. Biztos vagyok benne, hogy a bátorítás mindent megváltoztatott. Nem ezt mondtam, de nagyon hangosan gondolkodtam. Fernek kell lennem Billel. Szörnyű érzés volt végignézni 100 méterről, ahogy a férfi küzdött az életéért, és közben üvöltött, miközben én nem tudtam segíteni. Most értettem meg igazán, milyen érzés is, amikor tenni akarunk valamit, bármit, de nem vagyunk rá képesek. De ott lent teljesen egyedül voltak, magukra maradva. Mi lehet az? Cápa vagy valami ilyesmi? Kérdezte Bill. Nem válaszoltam. A borzalom megbabonázott. Csak bámultam a monitoron, ahogy Harry kisegítette Jeffet a vízből és behúzta a zsilipajtót. Ahogy a pánik enyhült, a kamera remegése is lassan alább hagyott, így tisztában láttam a sérülést. Jeff bokájából sötét vér ömlött. Megdöbbentem. A legtöbb ember úgy éli le az életét, hogy nem szenved el komolyabb sérülést, mint egy új vágás, ezért fogalmunk sincs, valójában mennyire is tud vérezni egy komolyabb sérülés. A víz miatt ez hatványozódott. Harry egy törülköző csavart a sérülés köré is nyomni kezdte. Nem láttuk Jeff arcát, de hallottuk fájdalmas morgását, ahogy próbált uralkodni magán. A törülköző már sötétvörösbe hajlott.
Harry!
Mondtam a mikrofonba.
Harry, figyelj rám! Meg kell nézned a sebet.
Tudnunk kell, hogy artériás vérzése vagy vénás. Azt akarom, hogy nézd meg is, mondd el, ha élénkvörös vért látsz. Vagy hogy a vér ütemesen spriccele, esetleg csak folyik.
Most ez komoly? Kérdezte Harry.
Igen, haver, komoly. Tudnom kell. Meg kell nézned a sebet.
Erre nem tudsz szorítókötést tenni, mondta Bill.
Pedig muszáj lesz.
De 50 óráig tart, ha nem áll el a vérzés, akkor kénytelen lesz, még ha elveszít is emiatt a lábát.
Harry döbbent arckifejezéséből ítélve megértette. Ha Jeffnek sürgős műtétre volt szüksége, nem tudtunk mit tenni. Míg ha egy sebész állt volna is itt, indulásra készen, akkor sem hagyhattuk volna, hogy elhagyja a túlnyomásos kamrát. Ha csak azt nem akartuk volna, hogy felrobbanjon, mint egy túlfújt lufi.
Harry csak annyi ideig vett el a törülközőt, hogy a sebre pillancson.
Arra számítottam, hogy harapásnyomokat fogok látni. Például egy kis cápától, vagy ilyesmi. Ehelyett 2 szakadás volt közvetlenül a bokája fölött. Valójában 3. A harmadik kisebb volt, mint a többi. Szinte azonnal elkezdett szivárogni belőlük a sötét, vénás vér. Harry gyorsan visszatett a rongyot.
Oké, nyom tovább, mondtam neki.
Segítünk, csak kövesd az utasításainkat.
Ezt össze kell varni, mondta Bill.
Igen, én is úgy látom, hívd fel a sebészt, és fel kell hívnunk Jean-t. Lehet, hogy végig kell vinnünk őket ezen. Nem Jeff és Harry voltak az egyetlen búvárok a küldetésen. 2 másik emberünk, Jean és Travis a fúrótornyon voltak. Ők egy másik kompressziós harangban várakoztak. Alapszintű elsősegély nyújtó készletük volt, de szükség esetén további eszközöket is be tudtunk adni nekik a zsiripnek köszönhetően. Tudtam, hogy amire szükségünk lenne most, az egy orvos, aki legalább videócset formájában tudna segíteni nekünk. Ekkor Harry levette a kamerát, és az állványra helyezte, hogy fix, de stabil pozícióból lássam, mi történik.
Te jó ég, Jeff hirtelen felkiáltott, miközben bámult ki az ablakon.
Harry felugrott. Bill és én is. Harry szintén az ablakra tapadt. A kinti tengervíz sötét feketéről világosabb kékre változott, ahogy a harang emelkedett.
Láttad azt? Kérdezte Jeff. Láttad azt?
Harry megrázta a fejét. Bill és én egymásra néztünk.
Az egy kibaszott gyík.
Egy gyík? Bill és én egymásnak suttogtunk.
Nem láttam, mondta Harry. Volt egy gyík, valami, egy láb hosszú a harangon kívül.
Ilyen mélységben kizárt, mondtam a mikrofonba.
Csak egy hal volt.
Nyugi, haver, minden rendben lesz.
Mocskos, rohadt hazug voltam.
És ez még azelőtt volt, hogy a már eddig is nyakigérő szar elkezdett volna hullámozni. Az ablak hirtelen megrepett. Egy pukkanás hallatszott, és az üveg valóban megrepett. Amikor üvegről beszélek, nem ablaküvegre gondolok. Ez egy több rétegű, golyóálló plexi, amely hihetetlen nyomásnak is ellenáll. Nem reped, nem törik. De most mégis.
Picsába.
Szivárgunk, mondta Harry. Teljesen pánikba esett. A túlnyomásos kamrák szivárgása igen nagy probléma, de nem azért, amit elsőre gondolnál. Nem attól kell félni, hogy a harang megtelik vízzel. Az a veszély nem fenyegetett ilyen helyzetben. Ahogy a búvárharang emelkedett, a benne uralkodó nyomás sokkal nagyobb volt, mint a külső nyomás, ezért szó szerint lehetetlen volt, hogy víz folyjon be a repedéseken. Az egyik probléma az volt, hogy értékes levegőjük szökött kifelé. A másik, hogy ez azt jelentette, a nyomás is lecsökkent bent. Ez pedig a Kesson-betegséghez vezet.
Nyugodjatok meg, mondtam a mikrofonba, bár a hangom egyáltalán nem volt nyugodt.
Harry, Jeffnek kell nyomni a sebét. Neked ki kell nyitnod az összes vészszelepet. A számítógépen a jelzőfények vadul billogni kezdtek. Az összes.
Bill, növeld a szivattyú nyomását.
Ez volt az egyetlen esélyük.
A harangban lévő levegőt gyorsabban kellett pótolniuk, mint ahogyan az szökött, annak érdekében, hogy megakadályozzák a harang megrongálódását. Harry követte az utasításokat és elforgatta a vészlevegő tartályok gombjait. A búvárharang elegendő tartalék levegőt szállított ahhoz, hogy elméletileg még a felszíni szivattyú meghibásodása esetén is túléljék a benne lévők. Ahogy a harang emelkedett, a nyomáskülönbség egyre nagyobb lett, és egyre több levegő távozott belőle. Bill a kapcsolótáblával volt elfoglalva. Először megnövelte a kompresszorból a köldökön lefelé irányuló levegő nyomását, majd felgyorsította a csörlőt. Néhány percig nem tudtunk más tenni, mint ülni és várni. Tanácstalanul bámultam a képernyőt, miközben Jeff megmarkolta a sérült lábát. Harry pedig kinyitotta a vízszelepet a saját palackjaikon. Jönnek, mondta végül Bill. Ekkor elhagyta az irodát és hideg szél kúszott be a nyitott ajtón. A rádiód, emlékeztettem. Bill csak annyi ideig fordult meg, hogy felkapja azt az asztalról. Átnyúltam a kezelőszerveken, bekapcsoltam a tartalékmonitort, majd körbeforgattam a kamerákat, amíg meg nem láttam a túlnyomásos kamrát. Ez egy csúnya, lime-zöld színű cső volt, amiről néha úgy tréfálkoztunk, hogy fordított tenger alatt járó. Belülről nagyon hasonlított egy tenger alatt járóra, de henger alakú lakótér annyira szűk volt, hogy a lakók szinte lábtól fejig voltak. Négy kis pricsen aludtak is, épp hogy volt hely egy kis asztalnak és egy latrinának. Néhány modell több kamrával rendelkezett. Szinte olyan volt, mintha egy másik bolygón építették volna, amolyan mini lakóobjektumnak. A cél pedig lényegében ugyanaz volt, hogy a legénységet a miénktől különálló, zárt légkörben tartsuk. Ekkor Bill és a többiek kiemelték a búvárharangot a vízből, majd pozícionálták. A kamerával rázumoltam, hogy lássam a külső sérüléseket. Az ablakot körülvevő csavarok egy részét szinte lenyírták. Az üveg nem csak megrepett, az egész levált a keretről. Ez nem jelentett sok jót, nagyon nem. Gyerünk már, mondtam, és néztem, ahogy a daru a helyére viszi a harangot. Gyerünk! Visszapillantva az első kamerára, láttam, hogy Jeff és Harry rossz állapotban vannak. Jeff derékban meghajolva próbálta nyomni a törülközőt a sérülésére. Harry egy műanyag zacskót próbált a megrepett ablakhoz tartani, hogy megállítsa a nyomásveszteséget. Mindketten sápadtak voltak és csak támolyogtak. El sem tudtam képzelni, de nem is akartam, hogy milyen fájdalmakat élnek át mindketten. Minden izmuk görcsben állt. Buborékok a vérükben. Kínzás volt a javából. Megvan, mondta Bill a rádióba. A harangot most a kapszula légzsilipjével illesztették össze. A monitoron követtem az eseményeket. Kinyílt a belső ajtó, és a két búvár fellélegzett, látva a segítséget. Abban a pillanatban, amikor visszatértek a 9 atmoszferikus nyomásba, és vettek néhány mély levegőt, a gázok újra feloldódtak a vérükben, és a testüket lassan elhagyta a gyötrő, kínzó érzés. Harrynek be kellett segítenie Jeffet a légzsilipbe. Ez a szűkös hely ellenére sem volt túl nehéz. Néztem, ahogy mindketten átjutnak a nyíláson. A kamera az üresen maradt harangot mutatta. A padlót véres tengervíz borította. Jeff nyomot hagyott maga mögött, ahogy mozgott. Sötétebb, higítatlan vér fröccsenései jelölték a padlót a zsilip ajtó körül. Mindketten véres kéznyomokat hagytak a falakon. Szörnyű volt. A légzsilip ajtaja bezárult. Sikerült. Élve elhagyhatták a sérült búvárharangot is, most már biztonságban vannak. Mély levegőt vettem, kifújtam, és hagytam, hogy lecsúszak a székemben hátradőlve. Eddig fel sem tűnt, milyen erősen szorítottam össze a fogaimat. Az állkapcsom teljesen görcsbe állt. Jók vagyunk? Kérdeztem. Jók vagyunk, mondta Bill. Megfordult, és hüvelykujjával felfelé mutatott a kamerának, amiről tudta, hogy annak a képét nézem. Láttam a másik két búvárunkat, Jean-t és Travis-t a kabinablakán keresztül. Miután megbizonyosodtak arról, hogy a külső légzsilip zárt, kinyitották a belső ajtót. Nem volt idő kézfogásra. Neki láttak, hogy segítsenek Jeffen. A fenébe, a doki. Felegyenesedtem a székemben. Mondtam Billnek, hogy hívja a sebészt, de a mentő akció miatt elfelejtette. Ekkor átnyúltam az asztalon, hogy felkapjam a telefont. És akkor láttam meg. Lefagytam. Valami mászott a harang külsején. Valóban hasonlított egy gyíkra, de csak annyiban, hogy pikkelyes zöld bőre és karmos lábai voltak. Azt mondanám, hogy inkább krokodil, csimpánzis, denevér undorító keverékének tűnt. Ez a dolog túl hosszú karokkal és aránytalanul kicsi lábakkal kapaszkodott fel a harang oldalán. Szemei hatalmasak voltak. Koponyájából felálló, hegyes fülek sarjadtak ki. Nem láttam, hogy lett volna orra, még ha volt is. De az arca... mintha szélesen vigyorgott volna, és rengeteg hosszú, hegyes foga volt. Ez nem is tudom. Goblin volt a legjobb szó, amit ki tudtam rá találni. Aztán beugrott. Nem goblin, hanem egy gremlin. Terjedt egy városi legenda a pilóták között egy huncut kis szarról, amely repülőgépeken él és teljesen szétbarmolja azokat. A tengerfenéken lévő bombázóra gondoltam. Ott lakott volna, az elsüllyedt repülőben, a második világháború óta. Ó, te jószagú úristen! Ez a felismerés villámgyorsan tört rám. Azonnal előkaptam a rádiót és üvölteni kezdtem. Kívül van a harang tetején! A monitoron láttam, hogy Bill mondott valamit, de pánikomban elfelejtettem felengedni a rádió gombját, így nem hallottam. Csak kiabáltam tovább, miközben néztem, ahogy a lény átmászik a doboz tetején a légzsilip kapujára. Nézz fel, a légzsilipen van, meg kell állítanod, Bill, nézz fel! Bill lassan megfordult, körülnézett és próbálta kiszúrni, mi a fenéről beszélek. Az utolsó lehetséges pillanatban meglátta a gremlint. Az puszta kézzel szedegette le az anyákat a légzsilip nyílásáról. Olyan könnyedén, hogy Bill egy pillanatra megbénult a soktól. Eldobta a rádiót és a hajába markolt. Még a falakon keresztül is hallottam, amint ezt kiáltja. Ne! Egy életre beleégett a retinámba, ami ezután történt. A légzsilip ajtaja kinyílt, mivel a csavarok és a hegesztés már nem tartotta a helyén többé. Az eredmény azonnali és robbanásszerű volt. 9 atmoszféra nyomás próbált meg egy másodperc alatt távozni. A légzsilipben áthaladó 4 férfi felrobbant. Szó szerint felrobbantak. Testükben minden szövet megduzzadt, buborékosodott és felfort. A bőrük szétrepett, mint a túlmelegített kolbász. Persze ebből semmit nem láttam. Csak az eredményt, amikor a nyomás kipréselte a testüket egy olyan apró nyíláson, amin egyébként át sem fértek volna. Csontjaik összetörtek. Végtagjaik leszakadtak. Láttam a robbanást, ahogy az emberi hús az acél repedésein keresztül préselődik ki, eszméletlen sebességgel. Bilt hátravetett a robbanás. Végtagjai ernyetten, tehetetlenül csapkodtak, ahogy a levegőben forgott. A robbanás egy korlátnak repítette. Valószínűleg összezúzta a gerincét, majd hanyatt esett a fedélzeten is, belezuhant a hideg vízbe. Én sokkos állapotba kerültem. Órákig le sem tudtam venni a szemem a mészárlás helyszínéről. A többiek feltápászkodtak a földről, ellenőrizték, nem szenvedtek el valamilyen sérülést, majd megdermedtek, amikor meglátták a roncsot. A légzsilip ajtaja félig nyitva volt. A rés most talán 10 centi széles volt. Ebből a résből vér és emberi testrészek éghalakban törtek elő. Nem részletezem a többit. A búvóraink mind meghaltak. A munkások egy része megsérült. Bilt kihalázták a vízből. Szintén meghalt. A mentőhelikopterek nagyon gyorsan megérkeztek, de már nem sok mindent tudtak tenni. Végig kellett néznem, ahogy öklendező férfiak vért takarítanak fel a fedélzetről, és szedik fel a péppé vált emberi maradványokat, és ahogy műanyag zacskóba rakják azokat. És a dodog. A gremlin. Továbbítottam a videót a főnökeimnek és a parti őrségnek. Nem tudom, mit kezdenek vele. Már napok óta bámulom a képernyőt. Alig alszom. Alig eszem. Csak bámulom a monitort. Arra várok, hogy megpillantsam a pikkelyes bőrét vagy a hatalmas szemét. Mert tudom, hogy ott van valahol. 108 méter. Ultra mély vízi, dinamikusan pozícionált, félig merülő tengeri fúrógép. Számtalan kilométernyi cső, csavar, szelep, vezeték, szivattyúk és millió egyéb dolog. 98 lélek a fedélzeten. Már 5-tel kevesebb. És olaj. Ó, Jézusom, az olaj. Naponta 1015 hordónyit termelünk ki. Amikor a Deepwater Horizon felrobbant, egy akkora lyukat hagyott maga után, amelyből 20 percenként ennyi olaj tört elő. 1015 hordónyi olaj 20 percenként. Bele sem merek gondolni, hogy mi lesz, ha ez a kis szar felfedezi a tornyot. Ha tetszenek a történetek, és szívesen hallanál még hasonlókat az előadásomban, iratkozz fel a YouTube csatornára, de ha hozzám hasonlóan te is podcast rajongó vagy, akár borzonghatsz úgy is, hogy a kedvenc podcast platformodon hallgatod a műsoraimat. Keresd a Rímálmok könyvtára Hátborzongató Történetek podcastjét a legnépszerűbb platformokon. A YouTube csatorna és a podcastek közvetlen elérhetőségét a leírásban találod.